A következő fél órának az lesz a témája, hogy mennyiben fér el az az igazságfogalom, amit a tárgyalótermekben tapasztalhatnak az ott megjelentek, attól az igazságfogalomtól, amit a tudomány használ. Kezdjük azzal, hogy milyen is a tudomány világképe. A képen Joe Preskill látható, aki fizikát tanít a Caltech Egyetemen, és ebben a rövid bekezdésben nagyon jól összefoglalta azt, amit azt hiszem minden fizikával foglalkozó elfogad. Hiszek a valóságban, az én okom úgy gondolom tisztán pragmatikus. Fizikusként a leggazdagságosabb modellt keresem, amely megmagyarázza észleléseimet. Egy fizikusnak a legegyszerűbb feltevés az, hogy észleléseim, az önöké is, korrelálnak a mélyben rejlő rajtam kívülálló valósággal. Ez a feltevés látszik a legegyszerűbbnek, amely már számot ad észleléseimről. Ez tehát az egésznek az alapja. Hogyan történik a valóság vallatása, vagyis a tudományos kutatás? Föltételezzük tehát, hogy létezik egy tőlünk független valóság, készítünk egy modellt, amiben a tudásunk van megfogalmazva, ebből a modellből valamiféle következtetést vonunk le, predikciókat teszünk. Ha nincsen mivel összehasonlítani, akkor természetesen predikció áll szembe predikcióval, ez nem tudományos témakör. A tudomány azt teszi, hogy szintén ennek a modellnek a keretei között megfogalmaz egy lehetőséget, hogy hogyan lehet a valóságból bizonyos mérések segítségével összefüggésekhez jutni, ezeket az összefüggéseket összevetjük a predikcióval, és két eset lehetséges. Vagy egyezik, ebben az esetben örülünk, és azt mondjuk, hogy a modell megfelelően leírja a valóságot, vagy nem egyezik, ebben az esetben nem igen lehet más tenni, mint visszanyúlunk a modellhez, megpróbálunk rajta valamit változtatni, és addig változtatjuk, amíg valamiféle kielégítő egyezést el nem érünk. Azt hiszem, hogy jól összefoglalja a tudománnyal foglalkozóknak a gondolkodását ez a rövidke kis mondat. Keresd az igazságot, de óvakodj azoktól, akik azt állítják, hogy már megtalálták. Ez tehát a dolognak az egyik oldala. Mi van a másik oldalon? Nézzük meg, hogy mi az, amit elvárunk a bíróságoktól. Hát először is az ember a bírósághoz azért fordul, mert valamilyen vitája van, és ebben a vitában vagy egy állítást, vagy pedig egy kérdést tesz föl, és az ellenfele, ugye a jogászok felperesnek és alperesnek szokták nevezni a két felet, az ellenkező állítást, vagy legalábbis az állítás száfolatát fogadja csak el. A bíróságnak az a dolga, hogy eldöntse, hogy a két állítás közül melyiket fogadja el. Megköveteljük továbbá azt is, hogy a bíróság legyen objektív, ami alatt azt kell érteni, hogy kizárólag azokat a tényeket vizsgálja, amik az eldöntendő kérdéshez kapcsolódnak. Például a perben szereplők személyét, társadalmi állását, egyéb tulajdonságait hagyja figyelmen kívül, legyen pártatlan, és nagyon fontos követelmény, hogy legyen kiszámítható, vagyis elvileg előre lehessen tudni, hogy milyen módszerekkel és milyen elvek alapján történik a döntés. Elvárjuk továbbá azt, hogy legyen körültekintő a tények feltárásában, hiszen enélkül a bűnöst futni hagynák, illetve hát az ártatlant megbüntethetnék. Azt is elvárjuk a bíróságtól, hogy alkalmazzon ismert és általánosan elfogadott módszereket. Ebben a teremben talán fölösleges hangsúlyozni, hogy meglehetősen sok olyan enyhén szólva kétes módszer ismeretes, amit nem látnánk szívesen a bírósági tárgyalóteremben. Észszerűtlen követelmény, de következménye az előzőeknek, hogy a bíróságtól azt is elvárjuk, hogy értsen mindenhez. Bármilyen kérdéssel fordulunk a bírósághoz, azt legyen képes eldönteni. Természetesen ez nem lehetséges. Mi a teendő ilyenkor? Hát, ilyenkor a bíróság se tehet mást, mint hogy szakértőhöz fordul. És a szakértő véleménye alapján próbálja a vitatott kérdést eldönteni. Nézzük meg, hogy ennek a döntésnek a során milyen lépéseket lehet megkülönböztetni. Az első lépés a ténymegállapítás. Nézzünk mondjuk egy egyszerű közlekedési balesetet, ahol azt kell a bíróságnak eldönteni, hogy a balesetet szenvedő két autó közül melyik szegte meg a szabályokat. Gyorshajtás, elsőbbség megnemadása, hasonló dolgok. Nyilvánvalóan ebben a munkában azt kell elfogadni, hogy a baleset helyszínén lévő nyomok alapján, a rendőrségi vizsgálat alapján megállapítható-e az, hogy melyik autó melyik úton közlekedett, milyen sebességgel, ki adta meg az elsőbbséget, ki nem adta meg az elsőbbséget, és így tovább. Ez a szakasz a ténymegállapítás. Ha a ténymegállapítás megtörtént, akkor ennek alapján szerencsés esetben el lehet dönteni azt, hogy igaz-e a felperes állítása. Amennyiben a ténymegállapítás bonyolult, akkor előfordul, hogy tanúkat kell hívni, mondjuk például két embert, aki látta a balesetet, az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, hát ebből a kusza tanúsághalmazból a bíróságnak ki kell hámoznia, hogy mi az igazság. Miután ez megtörtént, a tényállás tisztázott, utána pedig ebből valamiféle a jog fogalmainak megfelelő állítást kell előállítani, vagyis az előállt helyzetet jogilag értelmezni kell, vagyis azt, amit a tanúk, illetve az alperes és a felperes elmondott, azt meg kell fogalmazni a törvénykönyvben használatos fogalmak segítségével. Van-e valaki, aki felelős, meg lehet-e állapítani valakiről, hogy bűnös, vagy éppen ellenkezőleg. Miután a jogi értelmezés is megtörtént, utána már csak annyi a bíróság dolga, hogy mérlegelnie kell, hogy vannak-e felmentő vagy enyhítő körülmények, esetleg súlyosbító körülmények, mit ír elő a törvénykönyv, milyen minimális és maximális büntetés között kell a büntetést kiszabni, és ezek után meg kell hozni az ítéletét. Az esetek nagy részében azonban nem annyira egyszerű a helyzet, mint egy közlekedési balesetnél. Gondoljanak például arra, hogy valaki szed egy gyógyszert, és mondjuk 10 évvel később meghal. Vajon van-e összefüggés a szedett gyógyszer, illetve az utána bekövetkező halál között? Nyilvánvalóan egymástól időben és térben is meglehetősen távoli események között kell tudni összefüggést kideríteni, ami hát meglehetősen hasonlatos ahhoz, ami a tudományban történik. Nézzük ezeket a lépéseket. A tényállás tisztázása. Jó régi törvény, több mint 50 éve van forgalomban, de mivel alapvető dolgokat tartalmaz, ezért mind a mai napig használatos. A 52. évi 3. törvénynek a 10. fejezete, ebben van szó a bizonyítási eljárásról, és itt pár pontban föl van sorolva, hogy hogyan kell a bíróságnak eljárni. Az első állítás az a következő, ha a kérdéses tényt egyik peres fél sem vitatja, akkor azt a bíróság valósnak fogadja el. Most rögtön hozzá kell tenni, hogy attól, hogy egy állítást egyik fél sem vitat, egyáltalán nem biztos, hogy az igaz. A következő pont, a bíróság az által a köztudomásnak ismert tényeket valósnak fogadhatja el. Hát erre is az ember megvonja a vállát, attól, hogy valamit közismertnek, köztudomásúnak fogadnak el, lehet igaz, lehet nem. Egy tényt annak a félnek kell bizonyítani, amelyiknek érdekében áll. Ez már valamivel közelebb áll a természettudományos gondolkodáshoz, de természetesen itt föltételezik azt, hogy a perben résztvevő felek képesek fölismerni azt, hogy mi az érdekük. Most gondoljanak például arra, hogy van valaki, akinek a házára fölvett kölcsönt valami miatt nem tudja visszafizetni, ezért a bank elperli tőle a házat. Ugyanabban a helyzetben van egy dörzsölt jogászt fölvonultató bank, mint az a kiszolgáltatott ügyfél, akinek esetleg mondjuk a jogi jártassága is meglehetősen kétséges, képes lesz fölismerni, hogy neki milyen részletekbe kellene az igazát bizonyítani a bíróságon. Ehhez hasonló problémákat nyilván tucatjával lehetne fölhozni, tehát ez a követelmény sincs teljesen rendben. A negyedik pont pedig azzal foglalkozik, hogy milyen eszközöket használhat a bíróság annak kiderítésére, hogy mi is a tényállás. Hát nyilvánvalóan, ahogyan krimikből, filmekből, egyéb helyekről ismerjük, a bíró annyit tud tenni, hogy meghallgatja a két felet, utána mind a két fél hozhat vagy megidéztethet tanúkat. A megidéztet az annyit jelent, hogy esetleg akaratuk ellenére tanúvallomásra kényszerítik, és hát a bíróságnak ezeket a dolgokat kell mérlegelni. Na igen ám, de mondjuk, hogyha egy mérési eredménynek az értékét úgy kéne eldönteni, hogy az ember tanúkat hoz rá, hát meglehetősen nehéz helyzetben volnánk. Hamarosan majd lesz egy bűvész is itt a társaságban. Hát mindannyian tudjuk, hogy ha például egy bűvésznek a sorsa azon múlna, hogy a jelenlévő pár száz ember tanúsítja azt, hogy ketté fűrészelte az asszisztensét, egyértelműen mindenki megszavazná, hogy persze, hogy ketté fűrészelte, pedig hát erről aztán szó sincsen. Hát szerencsére a bűvészek ennek a veszélynek nincsenek kitéve. Na most az utolsó pont az egyetlen, amivel tényleg egyet lehet érteni, hogy eskünek a perben helye nincsen. Próbáljuk meg összevetni a bírósági gyakorlatot és a tudományos gyakorlatot. Mielőtt ezt megtennénk, emlékeztetnék rá, hogy elsősorban a jogászok részéről számos érvet szoktak fölhozni annak érdekében, hogy ezt az összehasonlítást aztán értelmetlen dolog megtenni, hiszen, kezdjük az elsővel, egy jogi vitában például fennáll az ártatlanság védelme, a tudományos vitában egy állítás mindaddig hamis, amíg igaz voltát be nem bizonyítják. Ez a különbség kétségtelenül fönnáll, azonban nem igazán jelentős. Itt mindössze arról van szó, hogy a pozitív állításokat könnyű, esetenként egyáltalán ez az egyetlen lehetséges bizonyítható állítás, a negatív állításokat pedig meglehetősen nehéz, alkalmasint lehetetlen is bebizonyítani. Itt csak ehhez kapcsolódó különbségekről van szó. Természetesen amennyiben egy állítás többféle módon megfogalmazható, akkor a pozitív állítás bizonyítását kell előnyben részesíteni. Hát ez se indokolja azt, hogy miért kéne a kétfajta bizonyítási eljárás között olyan jelentős különbséget találni. Aztán egy nagyon komolynak tűnő állítás, hogy a tudomány következtetéseit folyamatosan ellenőrzik. Ugye ez azt jelenti, hogy esetenként generációkat vesz igénybe egy-egy vitának az eldöntése. Ezzel szemben pedig a bíróságokon a döntést viszonylag gyorsan és véglegesen kell meghozni. Egy bíró nem mondhatja azt, hogy elnézést kérek, ebbe az apasági perbe most én nem tudok ítéletet hirdetni, mert a tudomány még nem állott, jöjjenek vissza 20 év múlva, és akkor majd megmondom, hogy mi a döntés, vagy hogyha valami új tudományos eredmény érkezett, akkor majd értesítést küldök. A bíróságnak döntenie kell. Na most hát Természetesen általában igaz, hogy a tudomány meglehetősen lassan és kacskaringós úton halad, de esetenként ez nem mindig szükségszerűen van így. Gondoljunk például arra, hogy amikor egy disszertációt kell elbírálni, akkor ott nem szokás arra várni, hogy majd az évtizedek hoznak valami kiforrott eredményt, hanem az illető beadta a dolgozatát, záros határidőn belül el kell dönteni, hogy az igaz lesz vagy nem. Na most hát ezzel kapcsolatos a következő ellenvetés is, hogy hát könnyű a tudósoknak, azoknak nincsen időkorlát szabva, tetszés szerinti ideig tudnak ott lenni egy-egy eredményen. Ahogy mondtam, ez alkalmas, mint egy disszertáció elbírálás, akkor nem igaz. Ugyanennek az érvnek egy másik változata az az, hogy nem az időről van szó, hanem a pénzről. A tudomány drága berendezéseket épít, költséges számításokat végez egy-egy állításnak az ellenőrzésére. Hát ezt a bíróság nem teheti meg, mert a bíróság szegény, ezért aztán ebből a szegényes keretből kell neki gazdálkodnia. Most ez se igaz, hiszen hát ha valaki bead egy disszertációt, alig várható, hogy a benne található állítás eldöntésére majd egy kísérleti berendezést fognak építeni, vagy esetleg hosszadalmas számításokat végezni. Tehát jelentős különbséget ebben sem lehet találni. A következő állítás már megfontolandó. A tudományban egy-egy területen számos hipotézis van jelen, vagyis nincsenek egymást kizáró állítások, hanem többé-kevésbé átfedő vagy független lehetőségeknek a halmaza van jelen. Ezek a hipotézisek egymásnak a konkurensei, részben megférnek egymás mellett, és majd, ahogyan a tudomány fejlődik, hát ki fognak hullani azok a hipotézisek, amik nem váltak be. Hát ugye egy ilyen területtől nem lehet azt várni, hogy mondjuk annak például a bírósági alkalmazása jelentősen előre vinné a munkát. A következő érv arra hivatkozik, hogy a tudomány nem világról szóló enciklopédikus tudástárháza, hanem a világ magyarázatára felajánlott elméletek összessége. Természetesen ezeket az elméleteket, ahogyan a korábbiakban erről szó volt, állandóan tesztelik és finomítgatják. Nem is azt javaslom én, hogy azon töprengjünk, hogy a bírósági munka és a tudományos munka hogyan hasonlítható össze általában. Amikor a tudományos munkáról van szó, akkor nézzük egy adott helyzetben mi történik. Ez az adott helyzet legyen az, amikor egy disszertációnak az elbírálásáról van szó. Hogyan történik ez? Úgy kezdődik, hogy a jelölt ír egy dolgozatot, amiben új tudományos állításokat kell megfogalmaznia. Utána ezt a dolgozatot beadja valamilyen tudományos testületnek, mondjuk például az egyetem doktori tanácsának, vagy a tudományos akadémia megfelelő osztályának, és ott megfelelő előkészületek után kerítenek 2-3 opponenst, és az opponensek a következő 3 kérdést kell, hogy megválaszolják. Tényleg van-e új állítás a dolgozatban, az új állítások elfogadhatóak-e, és elérte a dolgozat célját, tehát hogy tényleg be vannak az állítások bizonyítva. A következő lépés, ezek után jön egy tudományos vita, a védés, ebben a jelölt ismerteti a téziseit, a bírálók, akik gondosan elolvasták a munkát, a dolgozatot, elmondják a kritikájukat, kérdéseket tesznek fel a kérdésekre a jelölt válaszol, kialakul egy vita. Nagyon fontos momentum, hogy ebben a vitában mindenki részt vehet. Márpedig egy ilyen védésnél rokonok, barátok, ismerősök és ellenségek ott vannak, tehát minden adva van ahhoz, hogy több oldalúan megvitassák a kérdést. Na most az is egy borzasztóan fontos dolog, hogy a vitának nem az a célja, hogy egy embert meggyőzenek, mint a bíróságon a bírót, hanem hát van egy 5-7 tagú bizottság, ami többé-kevésbé hozzáértő emberekből áll, és őket kell meggyőzni arról, hogy ez a dolgozat, ez tényleg alkalmas arra, hogy a jelölt megkapja ezt a fokozatot, amit megpályázott. Ez a döntés, ez titkos szavazással történik. Természetesen én nem akarom azt mondani, hogy a tudomány területén minden rendben van. Itt is vannak visszásságok. Jó néhány évtizede találkoztam már, évtizeden át találkoztam olyan kommentárokkal, a beküldött kézirataimmal kapcsolatban, hogy az illető, ha a nevét kellett volna adnia hozzá, valószínűleg nem merte volna leírni, mert olyan színvonaltalan állítások voltak, már pedig ennek a peer review nevű procedúrának, aminek ugye az a lényege, hogy a folyóirathoz beküldött kéziratot odaadják valakinek, aki körülbelül ugyanolyan jártas azon a területen, mint aki írta, az megkritizálja, és a kritikára kell a szerzőnek válaszolnia. Tehát ez nem biztos, hogy objektív. Aztán előfordul az is, hogy ahogyan itt a korábbiakban szerepelt, az új elméletek váltogatják egymást, esetleg a kritikus vagy az opponens olyan elméletekre fogja alapozni a kritikáját, amik egyáltalán nem elfogadottak, egyáltalán nem közismertek. Jön a következő csoport, ami az ellentétek birodalma. Hát itt személyek között, csoportok között lehetnek különböző ellentétek. Különösen egy pályakezdő esetében nem árt erről tájékozódni, hiszen hát kellemetlen körülmények adódhatnak. Na most hát röviden, ugye ez volt a védésnek a legfontosabb mozzanata. Nézzük meg, hogy még egyszer, hogy hogyan aránylik ez a bíróságon használt eljárásokhoz. Hát ugye nyilvánvaló, hogy ezek az állítások meglehetősen súlytalanok egy ilyen tudományos procedúrához képest, hiszen hát nem arról van szó, hogy egy szakértőtestületet kellene meggyőzni, egyedül a bírót kell meggyőzni, a bíró ráadásul a szakkérdések döntő többségében laikus, hiszen ő kizárólag a jogi ügyekben járatos. És hát végül is a ténymegállapításnak az volna a célja, hogy két esemény között okokozati kapcsolatot tudjon kimutatni, vagy egy ilyen fölvetést megszáfolni, és hát ezek a kérdések aztán meglehetősen gyakran előfordulnak a tudományos munkában. Most a következő részben pedig arra szeretném fordítani a figyelmet, hogy milyen a bírósági munkában a szakértő szerepe. Ugye, ha a bíró úgy dönt, hogy ehhez ő nem ért, akkor hívhat szakértőt. Hát ebben a jó régi törvényben, a 177. paragrafusban esik szó a szakértőről, amennyiben jelentős tény vagy egyéb körülmény megítéléséhez olyan szakértelem szükséges, amivel a bíróság nem rendelkezik, akkor kell szakértőt kirendelni. Nyilván sejthették, hogy ez nem lesz egy könnyű dolog, és úgy próbálták kivédeni, hogy a szakértő elfogult legyen, hogy csak bizonyos listában szereplő intézményekből lehet szakértőket kirendelni. A bíróság a szakértőt nem úgy általában kéri föl, hanem valamilyen kérdésre kér tőle választ, és a szakértőnek erre meg kell próbálni választ adni. Amennyiben ez nem sikerül, vagy nem kellően világos a válasz, akkor a bíróság kérhet további szakértőket, illetve hát elmorfondírozhat a dolgon. Annál rosszabb a helyzet, minél több szakértőt kér föl, hiszen a végén ott fog állni egy laikus bíró egymásnak ellentmondó szakértőkkel, vagy szakértői véleményekkel, aztán ő maga dönthet úgy, ahogyan akar. A bíróság a független és objektív szakértő mítoszára épít. Ezzel szemben a valóság az az, hogy bevalljuk, vagy nem valljuk be, többé-kevésbé mindenki szubjektív, egyéni az ismeretanyaga, azt se lehet letagadni, hogy bizonyos nézetek, szemléletek az ember számára szimpatikusabbak, mint mások. Tehát nincs biztosítva az a helyzet, hogy amikor az ember valamiről véleményt mond, akkor tényleg egy teljesen független véleményt tudna adni. Na most, hogy mennyire szélsőséges esetek fordulhatnak elő, hát gondoljanak arra az esetre, amikor egészségügyi kérdésről van szó, és mondjuk az egyik fölkért szakértő az történetesen egy ilyen kínai gyógyítással foglalkozó, mondjuk akupunktúrás szakember, a másik pedig egy sebész professzor az Orvostudományi Egyetemről. Hát nyilvánvalóan az ő megközelítésük és nyelvezetük az teljesen más lesz. Föltehetően a bíró egyiket se fogja megérteni, de hát ez olyan nagyon úgy se lényeges. Na most hát az egyik vitatottabb kérdés manapság az a gyógyszerek, illetve hát egyes élvezeti szerek hatásával kapcsolatos tanulmányoknak a viselkedése. Itt van például ez a Dalbert kontra Merrell Dow nevű bírósági tárgyalás 1993-ból Amerikából. A lényeg az, hogy a házaspárból a nő az egy Benediktin nevű hány inger csökkentő szert szedett a terhesség ideje alatt, és két gyerekük súlyos születési rendellenességekkel jött a világra. A szülők abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy nem fogadták el azt az állítást, hogy a gyógyszer erről nem tehet. Az apának voltak ismeretségei, és a lényeg az, hogy a bíróságon elő tudott állni olyan vizsgálatokkal, amik, hát ha nem is egyértelműen bizonyították, de legalább valószínűsítették, hogy a gyógyszer a ludas a dologban. A bíróságnak azt a kérdést kellett eldönteni, hogy itt van egy gyógyszer, amit ugye jóvá hagytak, átment a teszteken, itt van egy másik vizsgálati eredmény, amit egy laikus idehozott a bíróság elé, most mi legyen, melyik alapján hozzon ítéletet. Az első fokon az a döntés született, hogy a hagyományos eljárás az, amit használni lehet a bíróságon, erre a szülők fellebbeztek, és később pedig az amerikai legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a bírónak több dolgot is mérlegelni kell, amielőtt kimondanák azt, hogy melyik bizonyítási módszert engedik a bíróság elé. Nem lehet annak alapján dönteni, hogy a hagyományos rendszer az jobb, mint a nem hagyományos. Na most hát a dolgok fejlődnek, van, ami kezdetben meglehetősen nehezen használható, ezért aztán a bíróságnak nem egyszerű eldönteni azt, hogy mi az, ami mikor éri el egy vizsgálati technika azt a szintet, amikor már tényleg jogi ügyekben lehet döntésre használni. Egy légi baleset, 1988-ban bekövetkezett légi baleset ügyében a következő állásfoglalást hozta a bíróság, hogy minden bizonyítékot fel lehet használni a bíróságon, kivéve ha azt az alkotmány vagy valamiféle felsőbbrendű határozat azt kizárja. Kérdés az, hogy mit jelent a fontos bizonyíték terminus. Olyan beavatkozás, aminek következtében valamely tény vagy tényfeltárás valószínűbbé, vagy pedig kevésbé valószínűbbé válik. Hát ugye ugyanilyen a szakvélemény is. Azt is a bírónak kell eldöntenie, hogy egy adott szakvélemény az alkalmas, nem alkalmas, tudományos alapon áll, nem tudományos alapon áll. Na most hát ez az a pont, ahol az ember elgondolkozik, hogy a filozófusok is hosszasan vitatkoznak azon, hogy mi tekinthető tudományosnak, mi tekinthető nem tudományosnak. Hogy fogja egy bíró eldönteni két egyszerű szakvéleményről azt, hogy az most tudományos vagy nem? Hát azt hiszem, hogy erre már nem tudunk kitérni, hogy mi is volt a hangfelvételeknek a történetével. De hát ugye a dolognak az a lényege, hogy a tudománynak van egy minőségbiztosítási mechanizmusa, aminek hát része a verifikálás és a validálás. A dolognak az a lényege, hogy a tudományos eredményeket alá kell vetni valamiféle ellenőrzésnek. Hát ennek például egyik szokásos formája az, hogy az ember a kéziratát elküldi valami jól ismert újságnak, és akkor ott kap ilyen peer review-kat, annak alapján aztán vagy elfogadják, vagy nem. Na most a következő esettanulmány az pedig arra lesz jó példa, hogy a bíróság nem ismeri a valószínűség fogalmát. Ami hát eléggé meglepő dolog, hiszen hát az életben meglehetősen kevés olyan állítás van, amit teljes bizonyossággal lehet állítani. A következő történt. 88. februárjában a legfelsőbb bíróság megítélt egy kártérítést a Volántefu egyik sofőrjének. Ez a sofőr 86. június 30-a és július 5-e között Kijevbe járt. 86-ban volt a csernobili baleset, Kijevtől 60 kilométerre. Ez a dátum ez nem jó, ez nem 1988, ez szerintem 2002. Tessék? 98. A sofőr 92. márciusában halt meg egy autoimmun nevű betegségben. Ennek a betegségnek az a lényege, hogy az embert a külső hatásoktól az immunrendszere védi meg, de hogyha úgy érzi, hogy a testének egyes részei ártalmasak a többire, akkor egy ilyen autoimmun reakció lép föl, fölösleges védekezésnek a következtében, aminek aztán előbb-utóbb halál lesz az oka. A bíróság a szakértőknek két kérdést tett föl. Az első, mi volt a halál oka, a második pedig, hogy kapcsolatba állt-e a haláleset a kijevi fuvarra. Az első kérdéssel nem volt semmi probléma. Szinai Gyula professzor az Orvostudományi Egyetemről megállapította, hogy a halál oka általános autoimmun betegség, ennek az oka rendszerint nem állapítható meg, a szövettani mintákból sugárkárosodás nem volt kimutatható. A második kérdés már nehezebb. Itt két szakértőt kértek föl, de mielőtt ezekről a szakértői véleményekről esne szó, tudom, hogy szombat van, tudom, hogy délután van, mégis egy kis kitérőt kell tenni itt a sugárvédelmi alapismeretek területére. A sugárkárosodás biológiai hatását az jellemzi, hogy mekkora az az energia, amit az adott sugárzás a testszövetekbe szállít. Ennek az egysége a gray. A sugárkárosodás következményeit jobban jellemzi az egészségkárosító hatást is figyelembe vévő tényezővel szorzott elnyelt dózis, ennek az egysége a szívert. Mi a kettő között a különbség? Ugye nem mindegy az, hogy a sugárzás az a szemet éri, a fület vagy a májat. Az sem mindegy, hogy alfa, béta vagy gamma sugárzás. Ezeknek egészen más a kölcsönhatása a testszövetekkel. A megfigyelések szerint 50 millisievert alatti dózis nem okoz egészségkárosodást, egy szívert elnyelt dózis pedig körülbelül 5%-kal növeli a rák kockázatát. A természetes háttér sugárzás évente Magyarországon körülbelül 2,5 millisievert. Tehát szó sincsen arról, hogyha valaki akármilyen sugárdózist kap, akkor annak aztán mindenképpen rák lenne a következménye. Na most ez kitérő után nézzük a két szakértői véleményt. Az első szakértő az orvostudományok kandidátusa, habilitált az Orvostudományi Egyetemen, tudományos tanácsadó és szakterülete a röntgenfelvételek kiértékelése volt, és ő a következő módon kereste a választ. Nézzük először azt, hogy okozhat-e ionizáló sugárzás autoimmun állapotot, tehát ezt a bizonyos a szervezet önmaga ellen fordul típusú jelenséget. A másik kérdés pedig az, hogy volt-e lehetőség arra, hogy az elhunyt szervezetében, ahogy ő fogalmaz, ipari nuklidok, ez alatt azt kell érteni, hogy radioaktív magok kerülhettek, vagy kaphatott-e olyan sugárterhelést, ami a betegséghez vezetett. Az első válaszra igen, az első kérdése igen a válasz. A második kérdésre egy eléggé bonyolult gondolatmenettel a következőket gondolta végig, hogy 3 hónappal korábban, 60 kilométerrel odébb nagyon sok nuklid került ki, ő ezt pontosan összeszámolta, hogy mennyi, és hát ebből az a következtetés adódik, hogy természetesen okozhatta a halálát. Hozzá kell tenni, hogy az egész szakértői véleményben ez az egyetlen hely, ahol mennyiségi megfontolások helyet kaptak. A második szakértő, szintén az orvostudományok kandidátusa, szakterülete sugárvédelem, és az ő gondolatmenete általános megfontolásokra épül, tehát ő se végzett konkrét számításokat, és arra a következtetése jutott, hogy nem lehet ez a halálnak az oka. Tehát megint a szokásos helyzet állt elő, ott áll a bíró, 2 ellentmondó véleménnyel, és valahogyan dönteni kell. Hát most nézzük végig azt, hogyha ez nem szakértői vélemény lett volna, hanem az illető bead egy disszertációt, akkor mi történt volna vele? Hát kezdjük az elsővel. A dolgozatban alkalmazott módszer az egy kvalitatív analízis, nevezetesen a következő gondolatmenet, sok radioaktív anyag került ki 3 hónappal korábban, 60 kilométerre távolabb, a sofőr pedig ott járt, ebből aztán következik, hogy az autoimmun betegség oka a kijevi út. Na most a dolgozatban önellentmondás is található, hiszen a szakértő a vélemény végigolvasásával ez egyértelműen megállapítható, tudta, hogy az általa fölvett kérdésre csak a dózis kvalitatív becslésével és kvantitatív becslésével adható válasz, nem is vállalkozott arra, hogy ezt a becslést megtegye. A következő kérdés, amit fel kell tenni, az az, hogy vajon ez a szakvélemény összhangban van-e a sugáregészségügyben a véleménykészítésekor összhangban volt-e az általános nézetekkel. Hát erre az a válasz, hogy nem. A sofőr ugyanis mindössze 2 napot töltött a szennyezett területen. Ha ez alatt szedte össze a betegséget okozó dózist, akkor minimum 2 grét kellett kapnia. Ekkora dózisnak már determinisztikus hatása van, tehát ez azt jelenti, hogy nem véletlen, hogy megjelenik-e, hanem bármi történik, annak valami súlyos következménye lesz. Ha viszont ez lett volna a helyzet, akkor az nem vár 5 évig, hanem hát hamarabb jelentkezett volna. Ha viszont a dózis nem volt 2 gray, hanem jóval kisebb, akkor persze ennek lehetnek véletlenszerű hatásai. Igen ám, de ennek a leírására csak valószínűségeket lehet megadni. Most a második szakvéleményről rövidebben csak annyit, hogy nincs benne kvantitatív elemzés, pedig hát meg lehetett volna tenni, hiszen csak annyit kell tenni, hogy az ember tudja, hogy a sugárzásnak van biológiai hatása, ez a hatás függ a dózistól, a dózis az nem más, mint az intenzitás szorozva az idővel, tudjuk, hogy a természetes radioaktivitás nem okoz betegséget, ezért meg kell becsülni a sofőrtért dózist. Hogy lehet ezt megtenni? Úgy, hogy begyűjti az ember a fuvarlevelet, abból kiderül, hogy mikor, hol járt. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél rendelkezésre állnak térképek, amiből meg lehet tudni, hogy egyes területeken mekkora a szennyezettség, és ennek alapján hát nyilvánvalóan jelentősen fölül kell a dolgot becsülni, de hát meg lehet adni, hogy mekkora lehetett az a dózis, amit összeszedett. Ezt Fehér István el is végezte. Az eredmény az lett, hogy 0,1 millisievert. Ugye, ha emlékeznek rá, 1 szívert dózis esetében 5%-kal nő a kockázat, a rákmegbetegedés kockázata, az 1 millisievert az pedig a természetes háttérnek az 1/25-e. Na most a kérdés, ami ezek után fönnmarad, vajon a megbetegedésnek mennyi a valószínűsége? Hát erre az a válasz, hogy körülbelül 1 a 200 000-hez. A bíróság mégis megítélte a kártérítést. Hát most ez az 1 a 200 000-hez, ez körülbelül egy olyan lottó 4-esnek a valószínűsége. Hát szóval elég nagy fölháborodást váltott ki ez a bírósági ítélet. Na most hát az egésznek ugye az a következtetése, hogy a bíróságok nincsenek fölkészülve arra, hogy olyan esetek kerülnek eléjük, ahol nem lehet az ügyeket fekete-fehér alapon megítélni, hanem esetleg a valószínűségeket is föl kell használni. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt a... Kérdésekre van lehetőség?
Köszönjük szépen az érdekes előadás. Kérdéseket lehet érteni. Tessék, először őjjelent a mikrofonban.
Rövid megjegyzés. Én egyetértek a bíróság döntésével, annak ellenére, hogy itt a tudományos módszer úgymond amellett szól, hogy nem érte akkor a károsodás ezt a szerencsétlen sofőrt. Tudnélik, a tudományos módszer alapjaiban látok problémát, mégpedig ott, hogy egy sztereotíp átlagból indultak ki. Ha ez a sofőr ott véletlenszerűen mondjuk egy olyan almát evett, vagy nem tudom, tehát a helyi körülményeknek függően az életszerű fluktuációkat ez a tudományos módszer nem vette figyelembe. Könnyen elképzelhető, hogy a sofőr valóban kapott olyan sugárkárosodást, ami itt ebből az elméleti számításból nem derül ki.
Köszönöm szépen. Természetesen nem lehet azt kizárni, hogy az egyik legkritikusabb dolog, egy úgynevezett forró részecske került a sofőr útjába. Egy forró részecske az azt jelenti, hogy egy olyan mikroszkópikus törmelék darab, ami erősen radioaktív sugárzó. Azon azt is hozzá kell tenni, hogy egy ilyen részecskének borzasztó erős lokális hatása van. Tehát, hogyha mondjuk az illető lenyeli, akkor valószínűleg gyomorpanaszok jelentkeztek volna, ha belélegzi, akkor tüdőpanaszok, és így tovább, és így tovább. Na most kizárni természetesen nem lehet, hiszen évekkel az útban került sor ezekre a vizsgálatokra, és én attól tartok, hogy ezek a boncolások se igazán arra szolgálnak, hogy objektíven föltárják az igazságot. A boncoló orvosnak mondanak valami útmutatást, hogy ezt légy szíves, nézd meg, és hát...
Tessék. Egy kicsit tudományhoz kapcsolódó kérdésem van, és egy sima jogi. A tudományban fontos, hogy jól nevezzük el a dolgokat. Bemegy az ember a bíróságra, és úgy kezdődik a kioszutatás, hogy kérem szépen, nem igazságot szolgáltunk, hanem jogot. Nem lehetséges az, hogy a 21. században tényleg igazan nevezzük el a bíróságokat, hogy jogszolgáltatás. A másik a kicsit mindenkinek a problémája, de az enyém is, megy az ember a sötét aluljáróba, egyszer fejbeütik, akkor őnek is joga van egyszer fejbeütni, azt hiszem a támadót, bár az edzésben van minden nap a kocsmában, mi pedig nem. De hogy megjelenik éjjel egy testes betörő, és én túl védekezem magam, abból nagy baj van, ha nem védekezem túl magam, akkor egy nagyon szép jegyzőkönyv készül, hogy a nyugdíjas házas párt vérbefagyva találták, és egy nagyszerű, nagy dosszié van, hogy a tettes ismeretlen nyomok nincsenek, jól eláll az még évtizedekig. Nincsen itt a társadalom megvédésére valami több lehetőség, mert nagyon rossznak látom az irányt. Köszönöm szépen!
Röviden annyit, ez nem tudományos kérdés.
Igen. Tehát őben a következő tehetség.
epidemiológiai eszközökkel vizsgálták, ami azt jelenti, hogy például a atombomba robbantások áldozatait generációkon keresztül több tízezrével megpróbálták nyomon követni. Minden olyan esetet, amikor valakit nagyobb mértékű radioaktív sugárzás ér, azt is megpróbálják teljesen objektív módon nyomon követni éveken, évtizedeken keresztül, és ezekből az adatokból jönnek ki ezek az átlagos számítások. Természetesen az nem árt, ha az ember jó kondícióban van, természetesen nem árt, hogyha jó az immunrendszere, de ezek az egyedi különbségek már benne vannak a valószínűségi adatokban.
Először itt lent a hölgy, és utána vagy fönt van.
Elnézést kérek, még mindig ugyanez, erre a témára gondolok, és vitatkoznék a tisztelt előadó úrral. Ugyanis, ha elfogadjuk azt az állítást, hogy az 1 a 200 000-hez valószínűségű károkozást helyes nem elismerni a bíróságnak, és helyes nem kártérítést fizetni, akkor nézzük a valószínűség másik oldalát, a társadalom másik oldalát. A gazdag vállalat nyugodtan elküldheti a dolgozóit, akár 200 000 dolgozót sugárfertőzött területre, biztos lehet előre a számítások alapján, hogy csak egy fog meghalni, és nem kell fizetni érte. Én úgy gondolom, hogy ezt is nézni kell, hiszen mi is, én speciál éltem, felnőtt voltam, igaz, hogy Budapesten voltam, de Nyíregyházán volt a rokonságom akkor a csernobili robbanás idején. Túléltük, én nem lettem beteg, nagyon sokan nem lettek betegek, és úgy tudom, hogy Magyarországon nem tisztázott, hogy akkor igaz-e, hogy nagyobb volt a tumoros csecsemők száma a debreceni klinikán, mint 5 évvel korábban, tehát ez tisztázatlan, de én azt gondolom, hogy ha csak a véletlenen múlik, mert rosszak a gének, vagy alultáplált volt a szerencsétlen, akkor ő a 200 000 közül az az egy, akinek meg kell fizesse a munkáltatója, illetve a társadalom azt, illetve az özvegyének a kártérítést. Hiszen ha senkinek nem kéne fizessen a nagyvállalat, akkor egyáltalán miért is, mire használjuk a valószínűségszámítást? Arra, hogy kiszámoljuk előre, hogy neki milyen haszna van abból, hogy nem fog fizetni a kárért. Köszönöm szépen, elnézést, ha hosszú voltam.
Természetesen a valószínűségeknek van egy ilyen olvasata is, azonban tudjuk, hogy nem szokták 100 000 számra a sofőröket Kijevbe küldeni. És hát azért hagyd mondjak még egy érvet az okok kiderítésének szükségessége mellett. Amennyiben igaz az, hogy ez a sofőr emiatt halt meg, és amennyiben igazak például azok a híresztelések, hogy ugyanennek a vállalatnak több sofőrje is meghalt, akkor ott a háttérbe kell húzódnia valamiféle nagyon is fontos oknak. És amennyiben ezt elintézetnek tekintik egy meglehetősen valószínűtlen esemény kárára, akkor elfedik az igazi okot, és azok a sofőrök, akik ugyanezt a feladatot teljesítik, azok továbbra is veszélyben vannak. Tehát komolyan kell azt venni, hogyha valaminek kicsi a valószínűsége, akkor annak nem lehet a számlájára írni bizonyos dolgokat. Most természetesen ez egy nehéz helyzet, hiszen egyetlen egy eset van, nem lehet eldönteni, hogy most ez pro vagy kontra. Minden tudományos érv amellett szól, hogy nem valószínű az, hogy ez a betegség kapcsolatba hozható a kijevi úttal.
Nem tudom fővinni a hangos.
De azt szeretném kérdezni, hogy ha mondjátom, akkor az előadásból az, hogy a bíróságok gyakorlatban az egy kicsit kevésbé alapos, kevésbé racionális megfogalmazásban, ez egyetértek. Sőt, ő látja arra valami esélyt vagy törekvést, hogy a bíróságok gyakorlatban közel kerüljön az optimalizált racionális vitához, amire próbál a tudományban törekedni. Van erre esély, vagy tudom, hogy erre irány?
Erre azt tudok mondani, hogy az amerikai bíróságok törekednek arra, hogy legalábbis egy világos elvi álláspontot alakítsanak ki arra vonatkozóan, hogy milyen bizonyítékokat, milyen bizonyítási módszereket tekinthetnek elfogadhatónak. Ebben a vonatkozásban egy határozott haladást látok. Általában szkeptikus vagyok a bíróságokkal kapcsolatban, sajnálom.
És nem tudom még, amit a hölgy említett egy fél mondatban, hogy a Csernobil hatása mennyire tisztázott itt Magyarországon. Ez még azt hiszem mindenki szeretne erről hallani.
Elnézést, erről a fontos dologról elfeledkeztem. Természetesen, mint minden nagyobb katasztrófának, ennek a hatásait is nagyon széles körűen elemzik. Nem igaz az, hogy nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok. Ukrajnában az a szörnyű állapot van, hogy a lakosság jelentős része soha az életben nem került kapcsolatba orvossal. Ezért aztán nehéz megmondani, hogy például a rákbetegségeknek hányad része írható itt a baleset rovására. De Európának nagy részén, beleértve Nyugat-Európát, hiszen hát oda is elsodorta a szennyezés egy részét az időjárás, ezeket az eseményeket állandóan elemzik. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség több tucat közleményt adott ki. Most is vissza lehet nézni nyílt közleményekbe, például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség honlapján ott megtalálható az, hogy hol volt az a két tehén Magyarországon, amelyiknek a tejében a legmagasabb volt a jódizotóp koncentrációja. Nem találtak olyan okot, ami igazán nyugtalanságra adna okot. Tehát a rákos megbetegedések száma a véletlen fluktuációkon belül változik, az azóta eltelt 11 néhány évben nincsen semmi jele annak, hogy ennek a balesetnek valami következménye volna itt Magyarországon, de még akár Ukrajnába is, sőt, ha jól tudom, akkor ott a szennyezett területen, ugye tudják, hogy volt ott egy terület, amit mindenkinek el kellett hagyni, néhányan mégis ott maradtak, az ott élők is vidáman élik az életüket, tehát ők sincsenek különösebb veszélyben.
Én nekem Fehér István, akinek itt az adatai szerepeltek, közvetlen jó barátom, és nagy tudósnak tartom ezen a vonalon. Képtelenség, hogy ő kisebb dózist állapított meg Kijev környékén sok év múlva, mint amennyi a háttérsugárzás, legalábbis az volt kiírva. Ma is sokkal nagyobb Kijev környékén a háttérsugárzás, mint aminek kellene lenni. Tehát a háttérsugárzásos képet a környékbeli. A másik dolog, hogy én nekem olyan szerencsém volt, hogy 86. május 1-én Németországba utaztam, tehát közvetlenül azután, hogy Csernobil elszállt, és Magyarországon egy szót se tudtunk erről, és Münchenben minden üzlet vasárnap nyitva volt, és kizárólag Geiger-Müller csöves dózismérőket árusítottak. Még a fűszerüzletbe is. Hétfőn már nem volt, mert minden német állampolgár, akinek pénze volt és jutott, megvásárolta. Nekem van olyan ábrám, amelyiken 1950-től fel van vésve, hogy Németországban mekkora háttérsugárzás volt, például a föld alatti robbantások, a légköri robbantások során, és ott van rajta Csernobil is, nem fért rá Németországban a sugárzás értéke az annak a űrlapnak, amit erre a célra használtak. A másik, amit akarok mondani, hogy két évvel az események után Czeiser Endre egy előadáson azt mondta, hogy születés szempontjából Magyarországon semmi hátránya nem volt Csernobilnak. 10 év múlva már nem ezt mondta.
Következő volna a kérdésem, hogyha Csernobilt hasonlítjuk a felszíni és légköri hidrogénbomba robbantásokhoz, akkor az milyen mértékű volt, ha már ilyen mélyen belementünk a témába, és azon kívül van-e arra jogi lehetőség, ha valaki akkor nyomorodott meg, amikor még az atomcsend előtt robbangattak, és hát kapott igen jelentős dózist, az valamilyen bíróság előtt valahol ezt érvényesíthesse.
Azt szeretném javasolni, hogy ha Csernobillal kapcsolatos kérdések vannak még, akkor azt próbáljuk meg megválaszolni az előadásom után, mert én azt gondolom, hogy fogok olyan témát érinteni, aminek segítségével ezt az egész kérdéskört jobban meg lehet érteni.
Csernobillról lesz még szó.
Jó, a kérdésem az lenne, hogyha van egy tudós vagy egy áltudós, mindegy egy ember, ami állít valami újat, valami meghökkentőt, és ezáltal a másik fél elkezdi támadni, lealázni, és ezáltal neki erkölcsi, illetve anyagi kár is keletkezik, egy bírósághoz fordulhat-e? Tehát egy ilyen tudományosnak tekinthető vitában dönthet a bíróság.
Hát, ehhez jogi szakértőnek kéne lenni. Én sajnos fizikus vagyok, nem tudom megmondani. Én úgy gondolom, hogy a tudományos területen is mindenkinek joga van egy fair eljáráshoz. Tehát azt lehet mondani, hogy kedves barátom, ostobaság, amit állítasz, de azt nem lehet állítani, hogy kedves barátom, te egy gazember vagy. Ez egy személyiségi jogokat sértő kijelentés. Tehát a vitának mindig arról kell folyni, ami a vita tárgya, és akkor nem történik ilyesmi.
Még ott van egy kérdés. Nem Csernobil, ugye? Jó.
Hát igazából csak válaszolnék a hozzászólónak. Volt erre precedens Magyarországon, hogy V. Ernő UFO-kutató beperelte a Magyar Tudományos Akadémiát, és a bíróság tulajdonképpen az alkotmánynak azon pontjából, hogy a tudomány művelői jogosultak a tudományos igazságok megállapítására arra a következtetése jutott, hogy ő ebben nem fog állást foglalni, hogy léteznek-e UFO-k, avagy sem. Úgyhogy igazából azt hiszem, tényleg csak a becsületsértési ügyeket lehet ilyen formán bíróság előtt megvitatni.